Köszönjük neked, Istenünk, ezt a mai napot is, ezt a délelőttöt. Hálásak vagyunk, hogy ide vezéreltél minket. Köszönjük neked a szívünk vágyát, köszönjük azt a lehetőséget, hogy egészségesek lehetünk, és most rád figyelhetünk. És erre kérünk, ne csak fizikailag, hanem lelkileg, szellemileg is tegyél most képessé minket arra, tudjunk a te igédre figyelni. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, kérlek, hogy nyisd meg a mi füleinket, lelki értelemben is. És kérünk azért, hogy a te szent lelked hozzál hozzánk azt az üzenetet, amit ma nekünk kívánsz mondani. Áld meg, Uram, a gyülekezetet, áld meg benne minden egyes embert, testvért, és kérünk azért, hogy áld meg a te igédet, és legyél itt közöttünk az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, és az igét hallgassuk meg a Lukács evangéliumából. 16. fejezetből 19. verstől a fejezet végéig olvasom. Jézus ezt mondta: volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig a legdrágább, legfinomabb ruhákat viselte, és napjait fényűző lakomákkal töltötte. A háza kapujában egy sebekkel borított szegény koldus feküdt, akit Lázárnak hívtak. Arra vágyott, hogy legalább a gazdag asztaláról lehulló maradékokkal jól lakhasson, de csak a kutyák jártak hozzá, és a sebeit nyalogatták. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok oda vitték, ahol most Ábrahám él. A gazdag is meghalt, és eltemették, de ő a halottak országába került. Egyszer, amikor gyötrelmei között felnézett, meglátta a távolban Ábrahámot, mellette pedig Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy a vízbe mártott ujjával lehűsítse a nyelvemet, mert borzasztóan éget ez a tűz. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, emlékezz csak, amikor a földön éltél, részed volt minden földi jóban. Lázárnak csak akkor csak a nélkülözés meg a szenvedés jutott. Most neki a vigasztalás, neked pedig a szenvedés a részed. Ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárhatatlan szakadék van. Innen senki sem mehet át hozzátok, és tőletek sem jöhet át senki. Ekkor a gazdag így kérte: Atyám, akkor legalább küld el Lázárt az apám házához. Figyelmeztesse az öt testvéremet, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrődés helyére. De Ábrahám így válaszolt: Nekik ott van Mózes törvénye és a proféták írásai, hallgassanak rájuk. De a gazdag tovább vitatkozott: Nem úgy van, atyám, ha valaki a halottak közül megy vissza hozzájuk, akkor biztosan megváltoztatják az életüket. Ábrahám így válaszolt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Hadd kezdjem azzal, testvérek, hogy a hét elején volt egy lelkészköri értekezletünk, ahol egy érdekes téma volt az evangelizáció. Mennyire van annak értelme, vagy mennyire, hogyan végezzük a gyülekezetekben az evangélium hirdetésnek a szolgálatát. És az az ember, aki jött és vezette a beszélgetésünket, talán mondhatjuk, hogy előadó is volt, egy olyan ember, aki a saját gyülekezetében elég sok embert az Úrhoz tudott vezetni. És azzal a kérdéssel kezdte tulajdonképpen, hogy feltette mindannyiunknak, hogy egyesével válaszoljuk azt meg, kinek, mennyire fontos az, mennyire éles, hogy az emberek Jézus Krisztus nélkül a kárhozatba és a pokolba tartanak. Hogy ezt mennyire vesszük mi lelkészek komolyan. Ott van-e az ige hirdetéseink, a szolgálataink mögött ez a gondolat, hogy az ember, aki szembe jön velünk, akik hallgatnak minket, mennek a pokolba, mennek a kárhozatba, ha csak meg nem térnek. És valóban enélkül nem értjük meg az Isten szeretetét. Nem értjük, hogy miért fontos az, hogy Isten szeret minket. Nem értjük meg azt, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia a kereszten. Nem értjük az áldozatát. Nem értjük a hit és a megtérés jelentőségét, ha nem számolunk azzal, hogy enélkül mindenki a kárhozat és a pokol felé tart. Valaki egyszer azt mondta, hogy a pokol igazságát azért tanítja a Szentírás, hogy megrémítse vele, és elborzassa a hitetleneket, hogy félelmet keltsen bennük a pokolban való örökké való szenvedéstől. Igazából Jézus is egyszer azt mondta, ne attól féljetek, akik a testet megölik, hanem attól, aki a lelketeket is el tudja veszíteni a gehennában. A pokolra egy másik bibliai kifejezés. Olyan félelmet akar ezzel kelteni bennünk Jézus, ami a megtérés és az evangéliumba vetett hit irányába terel bennünket, belülről, szív szerint, gondolatainkban, mindenestül. És éppen ezért a mai történetünkben is Jézus tulajdonképpen erről tanít. Három különbségről szeretnék ma szólni közöttetek, amit ebben a történetben látunk. Különbség volt a két ember életében, különbség volt a halálában, és különbség volt abban, hogy hogyan és hol töltötték az örökké valóságot. Először tehát lássuk ezt, hogy mi volt a különbség az életükben. Amikor ezt a történetet elmondja Jézus, hadd emeljem ki, hogy elsősorban a farizeusokhoz szól, és azokhoz az emberekhez, akik ott körülveszik őt, akik a pénz szerelmesei voltak. Vallásos emberek, de talán még inkább áldoztak és tisztelték a pénzt, a gazdagságot. Amikor elmondja Jézus a példázatban erről a gazdagról, hogy mindig a legdrágább, legfinomabb ruhákat viselte, akkor olyan szavakat használ, ami a korabeli főpapoknak a finom bársony ruháit jelentette, ami óriási összegbe került. Meg se engedhette volna magának egy átlagember. Aztán ezt is olvassuk, hogy az a koldus, aki folyamatosan ott van az ő ajtajában, szerette volna, vagy arra vágyat, hogy legalább a gazdag asztaláról lehulló maradékokkal jól lakhasson. Csak hát még abból sem kapott. Úgyhogy abban az időben nem voltak még kések, villák, szalvéták, hanem a nagyon gazdag emberek, mint akikről itt szó van, kenyérdarabkákba törölték a kezüket, és azokat eldobták. És ez az, amit itt leír a Biblia, hogy legalább ezeket az eldobott falatokat hadd kaphatta volna meg Lázár. De még ezt sem kapta meg a koldus. Nos, testvérek, vegyük észre, hogy a vágyait Jézusnak ebben a történetben nem a gazdagság ellen szól, hanem a gazdag ember ellen. De mi volt ennek az embernek a bűne? Nem olvasunk arról, hogy probléma lett volna, hogy ő nagyon durván bánt azzal a koldussal, vagy bárkivel az életében. Nem zavarta el ezt a koldust. Pedig azért valljuk meg, ha valaki folyton ott ülne a kapunkban, ez egy kicsit zavarna minket. De ő nem zavarta el, nem rúgott bele, nem keserítette meg külön semmivel az életét. Egyszerűen az volt a probléma, hogy nem vette észre Lázárt, hanem gyakorlatilag elfogadta őt a táj részeként, mint amit hozzá tartozik. És Lázár ott fekszik fájdalmában, éhségében, miközben a gazdag ember bent a házban nem, hogy csak nem éhezik, hanem fényűzően él, és eldobálja még a kenyeret is. Lefordítva ezt az egészet, nem az juttatta a pokolba ezt az embert, a gazdag embert, amit tett, hanem az, amit nem tett meg. Nézte az éhező és a szenvedő embertársát, de nem tett az ő érdekében semmit. Néhány évvel ezelőtt egy télen Svédországban történt, hogy a 84 éves nénike 2 hónapon keresztül kint ült az erkélyen, miután a szomszédok rájöttek, hogy valójában ez az ember meghalt. Nem tudom, kinek és mikor tűnt fel az, hogy ez a néni éjjel is, nappal is kint ül a hideg téli erkélyen, a hideg időjárásban. És aztán az egyik szomszéd azt mondta, hogy szörnyen érzi most magát. Ennek 2 hónapon keresztül kellett történnie, hogy észrevegyék. És azt mondja, ez a szomszéd, remélem, ez elgondolkoztat majd minket, és sokkal jobban elkezdünk odafigyelni egymásra. Ennek a gazdagnak is ott volt a kapujában, nem csak 2 hónapig, sokkal hosszabb ideig ez a Lázár, és nem tett az érdekében semmit. Nem vette észre a szükségét. És mivel nem veszi észre annak az embernek a szükségét, nyilván nem vette észre a saját bűnét sem, hogy ő mennyire könnyedén elmegy mellette. Nem a gazdagsága volt a probléma, hanem az, hogy ő túlságosan el volt foglalva a világ dolgaival, túlságosan el volt foglalva a saját érdekeivel, a saját örömeivel, egy szóval saját magával. És az a döbbenetes, hogy a pokolban ébred csak rá a valóságra, amikor már ott van a gyötrelemnek a helyén. Hirtelen egy nagy változás a gondolkodásába, és hopp, eszébe jutnak a testvérei. Minthogyha ez az ember elkezdene szellemileg látni, most már nem magát, meg a saját kis környezetében, csak a saját életében, eszébe jutnak a testvérei, és elkezdi őket félteni. Rettenetes figyelmeztetés a számunkra, testvérek, azt gondolom, hogy a gazdag bűne nem az volt, hogy rossz dolgokat tett, hanem az, hogy nem tett semmit, illetve nem tett meg valamit. Ami ott volt a keze ügyében, amit megtehetett volna, nem figyelt oda Lázárra, nem figyelt oda a testvéreire, és az vitte őt a pokolba, hogy nem figyelt oda saját magára sem, úgy, ahogy oda kellett volna. És elszalasztotta a megtérés lehetőségét, nem vette ezt sem komolyan. És éppen ebből különbözik az, vagy éppen ebből következik az, hogy különbség van a 2 ember halálában is. Egyetlen egy vers írja ezt le, hadd olvassam el még egyszer. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok oda vitték, ahol most Ábrahám él. A gazdag is meghalt, és eltemették, de ő a halottak országába, vagyis hát a pokolba került. Hadd kezdjem először is a gazdag emberrel. Elképzelhetjük, ugye ezt olvassuk, hogy eltemették. Minden bizonnyal egy gazdag embernek impozáns temetése volt. Rengeteg ismerős, lehetséges, hogy olyan beszédet mondtak ott, hogy ahogy szokták ezt mondani a professzorunk, szinte halk taps szűrődött ki még a koporsóból is. Valószínűleg dicsérték, valószínűleg olyan síremléket állítottak neki, hogy ezt mindenki megcsodálja, hiszen ez az ember gazdag volt. A tragédia azonban az, hogy az ő élménye nem ez volt. Valami teljesen mást élt meg ez a gazdag ember. Ő mit sem tudott már erről, hogy mi történik ott körülötte a földön. Nem volt ugyanis már ott, hogy ő ezt élvezze, ő valami másik helyen volt mindeközben. Aztán ott van Lázár, akiről ugye ennyit olvastunk csak, meghalt a koldus, és az angyalok vitték oda, ahol most Ábrahám él. Nem olvasunk temetésről, nem tudjuk, mi történt vele, ha volt is neki, bizonyára nem volt ott sok ember, csak úgy, amennyit nagyon muszáj. De valami egész más történik a szellemi világban, hiszen angyalok jönnek érte, és viszik őt oda, ahol a megnyugvás van, ahol Ábrahám él, lefordítva a mennybe. Nagyon érdekes azt látni, hogy Jézus tanítása szerint mind a 2 ember, attól függetlenül, hogy a testük halott, tovább élnek, és a lényük, a szellemük, a lelkük nem hal meg, hanem valamit megélnek, mégpedig egy teljesen más valóságot, mint ami itt a földön jutott nekik. Nem szűnnek meg létezni, nem is valami örök alvás állapotába kerülnek, de más-más élményekben van részük. És amikor testvérek, mi azt itt a földön mindenkire kimondjuk, hogy nyugodjon békében, ezt mi mondhatjuk. De nagy kérdés, hogy valójában ez történik-e velük a túlvilágon. Jézus azt mondta, igazán mondom nektek, aki hallgat a szavamra, és hisz abban, aki elküldött engem, annak van örök élete. Az ilyen ember nem kerül kárhoztató ítélet alá, mert már átment a halálból az örök életre. Aki hisz Jézus Krisztusban, és hallgat a szavára. És itt arról van szó, hogy az nem azt jelenti az örök élet, hogy csak a hívők élnek örökké. Látjuk azt, hogy a gazdag is örökké él, csak egy egészen más valóságban, egy egészen más helyen, a gyötrelemnek a helyén. Míg az örök élet, amit így nevezünk teológiailag, az nyilván az üdvözültekre vonatkozik. És akkor most nézzük meg ezt a harmadik dolgot, hogy milyen különbséget élnek meg ők az örökké valóságban. Azt látjuk, ami nincs ma még a szemeink előtt, de egy nap erre nyitjuk fel szemünket, hogy két világosan elkülönülő hely van oda át. A pokol és a mennyország, a kárhozat és az Istennel való örök békesség. És azt látjuk, hogy a kettő között valami olyan nagy szakadék, közbevettetés van, hogy lehetetlen az átjárás ott már, egyikről a másikra. Egyszer azt mondja Jézus az ítéletről, hogy ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Kétféle hely, kétféle lehetőség, vagy az egyik, vagy a másik, de mindkettő örökké tart. Aztán azt is látjuk, hogy a gazdag ember láthatta a pokolból a paradicsomot. Láthatta, de az számára elérhetetlen messzeségbe került. Oké, hogy a szemeivel látta, oké, hogy azt érzékelte, csak ő már oda sehogy sem tudott bekerülni. Azt mondja Jézus egyszer, hogy azt mondta egy helyen, hogy akkor majd meglátjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az összes prófétát Isten királyságában, de ti nem mehettek be oda, és akkor majd sírni fogtok, és fogaitokat csikorgatjátok. Amikor már valaki ezt látja, de nem jó oldalról, ott már nincs több esély változtatni. Ott már nincs lehetőség. Ez az ember is, a gazdag, látta a kárhozatból, látta, hogy mit él meg Lázár, hogy mi van a mennyben, de ő már oda sehogy se tudott bejutni. És viszont testvérek, hadd álljak meg itt egy pillanatra, nektek és nekem itt van ma a küszöbe a mennyországnak, itt van a lehetőség, hogy ma még be tudsz odalépni, csak egy döntés, csak elfogadod a Krisztus kegyelmét, csak feladod a bűneidet, és csak azt mondod, itt vagyok, Uram, üres kézzel jövök, és azt szeretném, hogy majd a te országodba tölthessem az örök életet. Ma lehet, hogy az örök sorsodról döntesz. Vagy ha nem döntesz se, hogy azzal is az örök sorsodról döntesz. Ma itt a lehetőség, ami a gazdagnak megvolt az életében, de talán ez volt a legnagyobb bűne, hogy sem Lázárt nem vette észre, sem a maga bűneit, és nem is foglalkozott magával e tekintetbe semmit, amikor már erre felnyílik a szeme késő. Látja, hogy ő hol van, és látja azt is, hogy miről maradt le. Te ma még nem láthatod ezt, de hiheted, és hadd kérdezzem meg, én meg szoktam ezt kérdezni, gondold végig, minek van nagyobb kockázata? Hogyha annak, amit most olvasunk az igében, az igaz, de te nem hiszed el. Vagy tegyük föl, hogy ez az egész nem igaz, csak valaki becsap bennünket, de te mégis elhiszed. És aszerint élsz, mintha igaz lenne. Sokkal kisebb kockázatot vállalsz ezzel. Mint hogyha azt mondod, nem hiszek én ebben, hülyeség ez az egész, és inkább úgy döntesz, hogy nem foglalkozol vele. Mi van akkor, ha mégis igaz lesz? Akkor jársz úgy, mint ahogy járt ez a gazdag ember. És hidd el, testvér, ma, akár ma, az örök sorsodról dönthetsz. Azt látjuk még, hogy Lázár, mintha nem is érzékelne semmit a pokolból. Ő, aki ott van a mennyben. Nem szól semmit, ő nem gyötrődik, ő vigasztalódik. Nem vele beszélget a gazdag ember a pokolból, hanem Ábrahámmal. Nem érzékel Lázár semmit. Nincs emléke sem a földi életéről. Míg nézzétek meg a gazdagot, folyamatosan az gyötri, hogy mit csinált, illetve mit mulasztott el a földi életében. Folyamatosan arra emlékezik, meg arra, hogy most mit él át, meg hogy ott vannak a testvérei, elkezd értük aggódni, mi lesz velük is. Lázárt nem gyötrik ilyen kérdések, ilyen problémák, ők valóban békességet él meg. Aztán nézzétek meg azt is, hogy ez a gazdag, aki a pokolba kerül, teljesen egyedül van. Hol vannak a barátai? Hol vannak az elhunyt családtagjai? Nincs ott körülötte senki, aki szerette őt ezen a földön? Hát gazdag volt, hát mennyi embert megvendégelhetett. Biztos voltak ismerősei, akik már előtte mentek, és biztos voltak olyanok is, akik nem az üdvösségre mentek. De hol vannak? Miért nem velük beszél? Miért nem éli meg velük azt a közösséget, amit megélhetett itt a földön? Úgy látszik, hogy csak ő van egyedül a gyötrő lelki ismeretével. Nincs tudomása sem arról, hogy lenne körülötte valaki, akitől segítséget kérhetne azon a helyen. És hadd oszlassam el azt a tévhitet, testvérek, akik sokan azt mondják itt nagy könnyedén, hogy milyen jó társaság lesz majd a pokolban. Azokkal, akikkel most jókat szórakozunk, és Krisztus nélkül vagyunk. Nincs társasága. Nincs társasága. Egyedül van a gyötrő lelkiismeretével, amelyet a földi életéből hoz magával. Égő gyötrelmet él át, azt olvassuk. Az első kérdése, gondoljatok bele, milyen gyötrelm lehet, hogy csak mártsa az ujja hegyét a vízbe, Lázár, és azzal enyhítse meg a nyelvemet. Mire megy azzal itt a földön is egy szomjas ember? És valakinek az ujja hegyéről egy csöpp víz. Nagyjából semmit sem jelent. De egy ilyen égő gyötrelemben van része, hogy elég lenne neki csak ez a pillanatnyi enyhülés is. Mennyit számított volna, és a válasz az, hogy nem. Itt már nincs erre lehetőség. Testvérek, ne földi tűzre gondoljatok itt. Minden bizonnyal a pokolban nem olyan tűz ég, mint amit mi itt ismerünk, hiszen egyrészt a földi tüzet azt folyamatosan táplálni kell. Itt nem ég semmi sem örökké, itt nem tart semmi sem örökké. A pokol tüze viszont örökké való lesz, és hadd mondjam, elsősorban az valami szellemi tűz, ami kívülről és belülről is gyötörni tud. A gazdagot belülről égette a lelki ismerete, és az, hogy már nem tud változtatni. Az, hogy minden esélyét eljátszotta a földön. Ez égeti őt belülről, és ez az a tűz, ami a pokolban van. Nem az a külső dolog, amit azt gondoljátok, hogy egy pillanat alatt el tudunk oltani, vagy távolabb tudunk tőle menni. Kedves testvérek, ezzel szembe kell nézni most. És engedjétek meg, hogy azt mondjam, bízom benne, hogy legalább vannak itt, akik számára ez az üzenet egy kicsit felkavaró, és borzasztó ezt hallani. De gondoljatok bele, hogy mennyivel jobb, mint majd ott megélni ezt, egy rossz döntés miatt, vagy azért, mert nem vesszük ezt komolyan. Meg kell értenünk ezen a mai napon, hogy számolnunk kell azzal, hogy az Istentől való elszakadás sokkal rosszabb, mint bármilyen tapasztalat itt a földön. Bármilyen. Sokkal rosszabb lesz, mint bármilyen elképzelhető fizikai vagy lelki fájdalom, amit itt a földön át tudunk élni, és ráadásul örökké tart. Ez a Szentírás tanítása. Ez az, amire Jézus itt a farizeusoknak is rámutatott. És ezért fontos az, ami kérdést mi is kaptunk a hét elején, amikor az evangelizációról beszéltünk, mert nekünk, akik az igét hirdetjük, különösképpen is tudnunk kell, hogy az embereknek menekülnie kell a pokol elől. Az embereknek feltétlenül Krisztushoz kell menekülnie és térnie az üdvösségért, mert valami borzalom, ami ránk vár enélkül. Aztán elgondolkozik ez a gazdag, hogy jó, ha nem jön Lázár, mi lehetne az egyetlen enyhülés itt? Érzitek, hogy keresi? Mi lehetne akkor, ami enyhülést ad neki? Legalább a testvérei ne kerülnének ide, és elkezd ezért kampányolni a kárhozatban. Félteni kezdi őket, mert tudja, hogy azok sem újjászületett emberek. Tudja, hogy ők is hasonló módon élnek, mint ő, és fél attól, hogy ide kerülnek. És azt az elképesztő kérést teszi, hogy menjen vissza Lázár, engedje vissza Ábrahám, vagy aki ott az örökkévalóságban az Úr, engedje vissza Lázárt, hogy mondja el nekik, hogy hová jutott ő, és óvja őket, hogy ők is ide jussanak. Tudja, hogy az igének nem Nem hisznek. Mózesnek és a prófétának nem hisznek. Ő sem hitt, különben nem került volna ide. És egy döbbenetes válasz érkezik, nem, nem megy vissza Lázár. Egyszerűen annyit mond, megvan írva az igében, Isten megmondta, hogy mi lesz, ha valaki hisz, és akkor is, ha valaki elutasítja. És az a válasz érkezik, ha az igének nem hisznek, akkor semmi sem segít. Márpedig az ige ott van a te testvéreidnek is, kedves gazdag, ha az igének nem hisznek, akkor nincs mit tenni. A testvéreinek is birtokában van a Szentírás, amely nekik is elmagyarázza, őket is figyelmezteti a jövőjükre. Milyen profétikus kijelentés ez, hogy az sem győzi meg akkor az embereket, ha az igének nem hisznek, ha valaki feltámad a halálból. Hát testvérek, mi itt 2023-ban már rég láthatjuk és megélhettük azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Számít ez valamit olyanoknak, akik az igének nem hisznek? A Biblia órán is elmondtam, hogy a húsvétból is locsolkodást csinálunk, meg nyulat, meg tojást, meg nem tudom. Ki veszi azt komolyan, hogy valaki visszajött a halálból, és próbálja ezeket elmondani nekünk? Ha az igének nem hisznek, annak se fognak hinni, ha valaki feltámad a halálból. Nos, Jézus nem pont ezért támad fel, hogy ezeket elmondja, de feltámadt, de visszajött, és elmondja nekünk ezt, hogy mi vár ránk odaát. És én meg vagyok arról győződve, hogy az emberek hitetlensége nem a jelek hiányából, vagy az ismeretük hiányából fakad, hanem egyszerűen abból, hogy ezt a világot jobban szeretik. Egyszerűen abból, hogy ők itt, kényelemben akarnak élni, mint ahogy élt a gazdag ember. Minden elismerést itt a földön akarunk, engedékenyek vagyunk a bűnnel szemben, önzők vagyunk, a világ örömeit, a világ dicsőségét vágyjuk, és nem vesszük komolyan a legfontosabb kérdést, és ezért nem hozzuk meg a legfontosabb döntést. A hitetlenségünk ebből fakad. Nem abból, hogy nincsenek jelek, nem abból, hogy nincsen tudomásunk erről. Egyszerűen azért, mert mást tartunk fontosnak. És most már befejezem azzal, testvérek, hogy a világ történelem egyik leghíresebb prédikációjának mondják, amit bizonyos Jonathan Edwards mondott el, az ige hirdetése címe Bűnösök egy haragvó Isten kezében. 1741-ben hangzott el Connecticut állambeli Enfieldben. A prédikációja egy nagyon szemléletes leírása volt a pokolnak és annak tüzének, és a bűnösökre váró kínok szemléltetésének. Azt mondják, hogy miközben mondta ezt az ige hirdetését Jonathan Edwards, gyülekezetben, ott helyben sokan elkezdtek sírni, kiáltoztak, voltak, akik félelmükben a padokba kapaszkodtak, hogy nehogy kinyíljon alattuk a föld, és azonnal a kárhozatra jussanak. Néhányan el is ájultak, voltak, akiket fizikailag le kellett fogni. Olyan hatással volt ez a prédikáció az ott lévő emberekre. És rengetegen döntöttek azon a napon úgy, hogy Krisztusnak adják az életüket, hogy bíznak a megváltóban, hogy nem akarnak a pokolra jutni. Aztán sokszorosították ezt a prédikációt, és egy hatalmas ébredés tört ki azon a vidéken, és abban az időben nagyon sok ember átadta az életét. Ma már az internet világában lehet, hogy érdemes lenne erre rákeresni. Hogyha ez a mai üzenet nem is, legalább az rémítsen meg minket arra, mert ez a lényeg, hogy ma is, vegyük ezt komolyan, hogy hozzuk meg a döntést, hogy ma még van lehetőségünk átlépni abba az örökké valóságba, ahol örök boldogság, örök üdvösség vár ránk. De hogyha ezt nem vesszük komolyan, azért akar csak minket Isten megrémíteni, hogy a jó döntésre ösztönözzön a mi érdekünkbe. Ez lehet ugyanis a kulcsa neked is, hogy ma hogy döntesz az örök sorsodról. Mindátó Istenünk, köszönjük neked a te kegyelmedet, és akkor is, hogyha olykor rémisztő üzenettel kell felkavarj bennünket. Köszönjük neked, hogy akik ismerünk téged, tudjuk, hogy ezt szeretetből teszed. Köszönjük, hogy azért figyelmeztetsz, mert számodra fontos az, hogy mi hogy döntünk az örök sorsunk felől. Köszönjük, hogy ezt a tudomásunkra hozod, hogy te már mindent megtettél, a kereszten minden elvégeztetett. Egyetlen egy lépés választ el mindannyiunkat, bármelyikünket, az örök üdvösségtől, és ez a mi döntésünk, hogy hiszünk-e a te igédnek, és engedelmeskedünk-e neked ebben. Urunk, hálásak vagyunk, hogyha figyelmeztet minket ennek a gazdagnak az esete, meg a Lázár esete, és kérlek azért, hogy amit ő nem vett észre, lehet, hogy ez az előtte lévő ember volt, talán mi sem vesszük észre, mekkora szükségünk van a kegyelemre, a bűnbánatra, a bűnbocsánatra, és arra, hogy meghozzuk ezt a döntést melletted. Bárcsak ne maradnánk le ezért, senki közülünk, aki ma itt volt és hallotta a te igédet, azért, mert nem döntött melletted. Ahogy a gazdag ember nem döntött Lázár mellett, nem döntött a saját életéről, ez bennünket is veszélyeztet. Kérünk téged azért, adj erőt, bátorságot, add meg nekünk a te szent lelkedet, ahhoz, hogy tudjunk jól dönteni. És valóban az örök sorsunk fontosságát az eszünkben tartani. Kérünk, légy segítségül ebben, és hallgass meg most mindannyiunk csendben, magában elmondott imádságát is. Amen. Erre.